Tehát apostolok cselekedetei 17:1-23. Miután átmentek Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába érkeztek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és 3 szombaton át vitatkozott velük az írásokból, magyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. És közülük némelyek hittek, és csatlakoztak Pálhoz és Sziláshoz, csak úgy, mint sokan az istenfélő görögök közül, valamint nem kevesen az előkelő asszonyok közül is. A zsidók pedig irigységtől indítatva maguk mellé vettek a piaci népségből néhány gonosz embert, és csődületet támasztva fellázították a várost, majd Jászon házához vonulva igyekeztek őket kihozni a nép közé. Amikor pedig nem találták őket, Jászont és néhány testvért a városi vezetők elé hurcoltak, és azt kiáltozták, hogy ezek a világfelforgatók itt is megjelentek, akiket Jászon a házába fogadott, pedig ezek mindnyájan a császár parancsai ellen cselekesznek, mivel hogy más tartanak királynak Jézust. Fel is izgatták a sokaságot és a város előjáróit, akik ezt hallották. De amikor Jászon és a többiek kezességet vállaltak értük, elbocsátották őket. A testvérek pedig azonnal, még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába, akik, amikor megérkeztek, felkeresték a zsidók zsinagógáját. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, úgyhogy az igét teljes készséggel befogadták, és minden nap kutatták az írásokat, hogy valóban úgy vannak-e ezek. Sokan hittek azért közülük, sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. Amikor azonban a tesszalonikai zsidók megtudták, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, elmentek és a sokaságot ott is felizgatták és fellázították. De a testvérek akkor azonnal elküldték Pált, hogy utazzon a tengerig, Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Pált kísérői elvitték egészen Athénig, majd azzal az utasítással tértek vissza, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Amíg Athénben Pál rájuk várt, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Minden nap vitatkozott a zsinagógában az istenfélő zsidókkal, a piacon pedig azokkal, akiket ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele, egyesek azt kérdezték, ugyan mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások meg idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy Jézust és a feltámadást hirdette nekik. Megragadták, és az Areopágoszra vitték ezt mondván. Megtudhatnánk, hogy mi ez az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek, szeretnénk azért megérteni, miről is van szó. Az aténiek ugyanis, és az ott lakó jövevények valamennyien mással sem töltötték idejüket, mint hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Pál tehát kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásosnak tekintelek titeket, mert amikor bejártam és megszemléltem szentélyeiteket, találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt ráírva, az ismeretlen Istennek, akit azért ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a vasárnap reggelt. Köszönjük, hogy összegyűlhettünk a te nevedben, és köszönjük a te ígéretedet, hogy megígérted, hogy ahol 2 vagy 3 összegyűlnek a te nevedben, te ott leszel közöttük. Köszönjük, Uram, az igét, amely élő és mindenható, amely azért van, hogy a szívünkbe hatoljon, és megtisztítson minket minden bűntől. Köszönjük, hogy te a te igazságodat akarod elénk tárni, és azt várod tőlünk, hogy mi igent mondjunk a te hívó szabadra, és teljes szívünkből kövessünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy te Szent Isten vagy, hogy te nem tűrsz semmilyen bálványt az életünkbe, semmilyen idegen behatást, semmilyen idegen befolyást. Te azt várod, hogy csak és kizárólag téged kövessünk, és senki másnak és más befolyásnak ne engedjünk a mi életünkben. Úgy kérlek, Úr Jézus, hogy könyörülj meg ezen a te gyülekezeteden, könyörülj meg rajtunk, hogy tisztán tudjunk téged követni, hogy megtisztulhasson az életünk, és megtisztulhasson a gyülekezetünk is. Te tudod, Úr Jézus, mindazt a sok nyomorúságot, ami közöttünk van, ami ebben a gyülekezetben van. Te tudod a bűneinket, te tudod az utolsó apró eleséseinket és a nagy dolgainkat is. Minden előtted van, Úrunk. És úgy kérünk, hogy a te váltsághalálod által, a te véred által tisztítsd meg a mi életünket. Mutasd meg mindent az életünkben, amit meg kell bánnunk. Mutasd meg mindent a gyülekezet életében, amit meg kell bánnia. És úgy kérlek, hogy a te megtartó nagy kegyelmeddel tartsd meg ezt a gyülekezetet. A te nagy szerető kezeddel nyújj utána. És légy itt közöttünk, hogy halló fülekre találjon a te igéd, és megnyithassák az emberek a szívüket a te szabad előtt. Kérlek, Úr Jézus, hogy áld meg az igét ma, ahol hirdetik a te nevedben, légy ott a többi ige hirdetésen is. Szólj a te népedhez, szólj a te bárányaidhoz, hogy meghallják a te hangodat, és tudjanak téged követni. Kérlek, hogy áld meg a vasárnapunk hátra levő részét is, hogy amikor hazamegyünk, akkor veled együtt mehessünk haza, és téged tudjunk követni. Amen.
Valahogy én azt láttam, hogy mint emberek van egy olyan dolog, ami gyakran az életünkben az van, hogy ha van valamit, amit megszoktunk, akkor mindig így akarunk csinálni. És én azt mondom, hogy az egyik értelemben ez normális, de a másik értelemben előfordul, hogy ez egy probléma okozhat. Egyszer hallottam egy történet egy missionárusról, aki szolgált Brazíliában. És amikor ott szolgált, az, hogy tudta menni arra a helyre, ahova szolgált, akkor egy kis csónakkal kellett fölfelé menni az Amazonon több nap keresztül, hogy odaérkezik abba a kis faluba. És ezt éveken keresztül csinálta, hőségesen végezte ezt a szolgálatot, és az egyik nap egy másik misszió társaság odajött hozzá, és azt mondta, hogy mi szeretnék segíteni. Mi most már repülőgéppel tudnunk odavinni téged arra a kis faluba, ahol szolgálsz, és nem 5-6 nap keresztül kell küzdködni azzal, hogy kis csónakkal mész a folyón, hanem mi egy másfél óra alatt oda tudunk vinni repülőgéppel. És ez a missionárus azt mondja, hogy nem. Én nem tudok vállalni azt, én csónakkal tovább fogok oda menni ehhez a néphez, mert ez, amit eddig csináltam. Isten erre hívott engem. Én azt mondom, hogy Isten nem erre hívott őt, hogy 6 napon keresztül csónakkal menjen oda. Isten hívta őt, hogy hirdessen az evangéliumot annak a népnek. És ma délelőtt szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy mik azok az elvek, amit látunk a Bibliában, ami mindenkor érvényes, csak a mi életünkben, és mik azok a módszerek, ami esetleg alkalmazhatunk, de amiben van szabadságunk változni. Itt az apostol cselekedet 17. részben találkozunk Pállal, amikor ő végezte az ő misszió munkáját. Az első két helyen, ahova Pál ment itt a 17. részben, Thessalonikába és Bereába, látjunk, hogy mind a két helyen, amikor ő kezdte az ő szolgálata ott, ő bement a zsinagógába, és ott kezdte hirdetni az evangélium. De érdekes, amikor érkezünk a 18. versre, amikor Pál Athénba ment, akkor nincs szó arról, hogy ment a zsinagógába. Hanem akkor ő ment egy másik helyre. Ő kiment a piac térre. Miért van ez? Azért, mert mi azt látjuk a Pál szolgálatában, hogy a hely, ahol végezi a munkát, az nem volt a lényeg. Hanem az volt a Pál kívánsága, amikor ő ment egy új városba, ő kereste az embereket, akik nyitottak voltak Isten fele. Mi látjuk, amikor ő Filippibe ment, ott nem volt zsinagóga, az nem okozott probléma neki. ő lement a folyópartra, mert ő hallotta, hogy ott vannak az Istenfélő emberek. Az elv, amit Paul próbált alkalmazni az ő életében, az, hogy hirdetnem kell az evangéliumot nyitott embereknek. De a módszer az volt, hogy különböző városokban, különböző helyeken fogok találkozni azok a nyitott emberekkel, és én szeretnék rugalmas lenni, amikor megyek ezek a helyekre, hogy találkozom azok az emberekkel. Más helyzet látjunk az Új Szövetségben. Látjunk azt, hogy Paul, amikor ő végezte egy munkát egy-egy városban, voltak olyan helyzetek, amikor ő kinevezte, hogy kik lesznek a presbiterek, a vezetők abban a gyülekezetben. Más helyzetekben látjunk azt, hogy ő továbbadta ezt a feladatot Titusnak vagy Timotheusnak, hogy ő kinevezen azt, hogy kik legyen a vezetők egy-egy helyi gyülekezetben. Mi az elvét és mi a módszer? Az elv az, hogy szükség van arra, hogy minden helyi gyülekezetben legyen vezető. Ez az elv. A módszer, amit Paul alkalmazott akkor, az volt, hogy ő, vagy az ő tanítványai kineveztek a vezetőket. Nálunk a gyülekezetben mi nem csináljuk azt. Majd 6 hét múlva mi fogunk választani új vezetőket a gyülekezetben, de a Paul nem lesz itt. A Timotheus nem lesz itt, ők nem tudnak jelölni, és mondani, hogy ezek az emberek lesznek a vezetők. Mi egy módszert választottunk 20-valahány évvel ezelőtt arról, hogy hogyan fogunk választani vezetőket. Az egy módszer. Azt a módszert nem látjunk szó szerint a Bibliában. Mi nem látjunk azt a Bibliában, hogy egy közgyűlésen fogunk választani vezetőket, és az az ember lesz vezető, aki a 2/3 emberek szavaznak rá. A Bibliában mi nem látjunk azt, hogy hány vezető kell egy-egy gyülekezetben. Én ismerem olyan gyülekezetek, ahol 12 vezető van, ismerem olyan, ahol 24 vezető van. Ismerem olyan, ahol 4 vezető van. Melyik a helyes? Én azt mondom, hogy a Biblia nem ad egy konkrét választ erre, hogy hány vezető legyen. A Biblia nem mondja azt, hogy minden 20. ember után legyen egy vezető. Ez egy olyan dolog, ami mondhatunk, ez egy módszer. A Bibliában mi nem látjunk azt, hogy meddig szolgál valaki, mint vezető. Ahol gyülekezetbe jártam az Egyesült Államokban, ott, amikor valaki lett vezető, 3 évre volt a megbízás. És azt csináltak, hogy minden évben lejárt 3 ember, és így volt 9 vezető, és minden évben választottak 3 embert. Itt Magyarországon, a református gyülekezetekben a presbiterek 6 évre választanak, és egyszer mindegyik vezető presbiter lejár az ő megbízását. Ez egy módszer. Különböző gyülekezetek látnak, hogy különböző módon választanak a vezetőket. Amikor mi gondolkodunk erről a döntésről, mi, mint gyülekezet, létrehoztunk olyan, amit mi fogunk alkalmazni ebben a gyülekezetben. Az, hogy mi ezt döntöttünk, ez nem jelenti, hogy nem lenne jogunk valamikor módosítani ezen. Nincs semmi szándékom javasolni azt, hogy módosítjunk ezt, csak mondom azt, hogy ez egy olyan terület, amiben szabadságunk van változni. De én azt mondom, hogy az, hogy ki legyen vezető, én azt mondom, hogy a Biblia ad el egy konkrét útmutatást nekünk. Az nem egy féltétel a listákban, amit látjunk az 1. Timoteus 3-ban, vagy a Titus 1-ben, hogy csak az az ember tud vezető lenni a gyülekezetben, akinek van egyetemi végzettsége. Az nem egy féltétel. Az nem egy féltétel, hogy az az ember legyen legalább 45 éves. Semmit nem látjuk arról, hogy hány éves. A Bibliában nem látjuk semmi féltétel arról, hogy meddig lehet szolgálni, mint vezető. Mi ebben a gyülekezetben mi hoztunk egy döntést, hogy 65 éves korig. Helyesen cselekedtünk az alatt döntést, vagy nem? Mi, amikor hoztunk azt a döntést 20-valahány évvel ezelőtt, mi azt mondjuk, hogy ez egy jó dolog. Eddig nem látom semmi oka, hogy változni kell azon. A feleségem néha izgul, mert ő azt gondolja, hogy amikor én 65 éves leszek, akkor én azt fogok mondani, hogy változni kell ebben, hogy én tudok tovább végezni ezt a munkát. Én mindig azt mondom neki, hogy nem kell izgulni. Ha én 65 éves leszek, én nem fogok változni ezt a szabályt. Én fogok betartani ezt a szabályt örömmel. Ez a szabály, én azt mondom, hogy szerintem ez egy jó szabály. De ugyanakkor mi látjunk, hogy amikor beszéljünk a feltételek, hogy ki az, aki lehetne vezető, az 1. Timoteus 3 és a Titus 1-ben látjunk, hogy Paul felsorol nagyon sok mindent. És nem beszél arról, hogy milyen tehetségeknek van egy embernek. Nem beszél arról, hogy az ember jól tud hirdetni az igét a szószékről. Beszél arról, hogy tud tanítani. De a tanítás lehet egy kis csoportban is. A tanítás lehet az otthonban is. De inkább azok a feltételek, amit látjunk itt az 1. Timoteus 3 és a Titus 1-ben, az, hogy milyen az ember. Milyen az ő jelenet. És igenis ez az alap, amilyen mi döntünk, hogy kik lesznek a vezetők a gyülekezetben. Az az elv nem változik, hogy a vezetők választunk azon az alapján, hogy milyen ember dönt. Van még egy kérdés, amit felmerül, amikor beszéljünk a vezetőkről. És az, hogy mind az 1. Timoteus 3-ban és mind a Titus 1-ben azt mondja, hogy választjatok férfiakat. És akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy az, hogy férfik a vezetők, amit Titus és Timoteus kellett kiválasztani, az egy elv, vagy az egy módszer. És én azt mondom, hogy gyakran küzdködni kell ezek a kérdésekkel a mi életünkben. Az a mi meggyőződésünk, mint gyülekezet, hogy az, hogy a férfik szolgálnak, mint vezetők, az egy Biblia elv. És mi ragaszkodunk ahhoz, mi azt mondjuk, hogy ez nem valami, ami csak kulturális volt. Mi azt mondjuk, hogy amikor Isten teremtett az embert, ő nem egyformán teremtett a férfit és a nőt. Ő teremtette a férfit és a nőt különböző szerepekre. Hangsúlyozom ezt, ez nem jelenti, hogy értékben az egyik jobb, mint a másik. Hanem feladatokra igen. És amikor Paul azt mondja itt, hogy legyen olyan férfi, akkor meg vagyunk győződve arról, hogy ez az igéi egy élv, ami érvényes nem csak az első században, hanem mindenkor. Egy másik terület, amit látjunk Paul életében, amikor szolgált ezek a gyülekezetek között, nem volt az, hogy csak azt adta a feladat, hogy választjunk ki vezetőket, hanem a másik nagy kérdés az volt, hogy mi volt a Paul üzenete. És azt kell látni, hogy bárhova, ahova Paul ment szolgálni, a Paul üzenete nem változott. Látjunk, hogy változott a módszereket. Változott a helyszín. Változott esetleg a stílus, amit használt. Volt olyan helyek, ahol Paul nagyon sokat használta az Ószövetséget. És sokat idézett az Ószövetségből, mert beszélt olyan emberekkel, akik ismertek az Ószövetséget. De voltak olyan helyzetek, amikor Paul nem nagyon idézett az Ószövetségből, mert azok az emberek, akivel beszélt, nem ismertek az Ószövetséget. De azt kell látnunk, hogy a Paul üzenete soha sem változott. Az első Korintus első részben látjunk, hogy Paul ezt mond. A 24. verstől a 24. versig beszél erről, olvasom. És miközben a zsidók jelt kívántak, a görögök pedig bölcsességet kerestek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. A megfeszített Krisztus hirdet. Paul azt látta, hogy az evangélium nem változik. Az üdvösség út nem változik. Az egyetlen út Istenhez Jézus Krisztus adta. És Jézus Krisztus csak azért tud lenni út Istenhez, mert Jézus Krisztus meghalt a keresztván a mi bűneinkért. Ha mi bármikor próbáljunk változni ezt az üzenetet, hibázunk. Az üzenet nem változik. Amikor mi beszéljünk a megtérésről, amikor mi beszéljünk arról, hogy hogyan lesz valaki keresztény, az nem változik. A módszerek, amit használhatunk, azok változhatnak. Például 40 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, amikor Billy Graham először itt volt Magyarországon. Akkor ő az első alkalom nem tudta egy sportcsarnokban tartani az evangelizációt, amit ő tartott. Ő Tahiban tartotta azt egy baptista táborban. A második alkalom, amikor itt volt a 80-as évek végén, akkor már egy stadionban tudta csinálni. Ez volt a módszer, amit Billy Graham használt. Az első alkalom, amikor Billy Graham itt volt, egy hirdetés nem láttunk az utcán nagy hirdető táblán. Most, egy pár hónappal ezelőtt, amikor a fia itt volt és evangelizációt tartott a sportcsarnokban, akkor láttunk azt, hogy nagy hirdető táblán, hogy lesz valami. De akkor az volt az érdekes, hogy nem hangsúlyozták, hogy Franklin Graham lesz az ige hirdető, hanem hangsúlyozták egy reménység fesztivál. Melyik jobb volt? Én azt mondom, hogy mindkettő módszer. és ahogyan változnak, az idők változnak a módszereket, amit mi használhatunk. Az internet egy lehetőség a mai világban. Mint keresztények, hogyan használjuk ezt, mint lehetőség? Ez egy új módszer. Tudomásom szerint, amikor Paul szolgált, ő nem használta az internet hirdetni az evangéliumot. Tudomásom szerint, 30 évvel ezelőtt nem használtunk az internet hirdetni az evangéliumot. De változik. A módszereket, amit mi használjunk, azok változhatnak. És én azt mondom, hogy mindig kell, hogy legyen egy nyitottság bennünk, változni a módszerekkel. De óvatos kell lennünk azzal, hogy csak a módszereket változunk, és az üzenetet nem. Élvek az egyházban. Az egyik kérdés, amit gyakran fölteszünk, az, hogy mi az egyház feladata? Miért létezik egy-egy helyi gyülekezet? És én azt mondom, hogy sok mindent lehet mondani, sok különböző szemszögből lehet beszélni erről, de én azt mondom, hogy ha nézünk az új szövetséget, én azt mondom, hogy lényegében látjunk azt, hogy a gyülekezet feladata két területre lehet osztani. Úgy mondjuk, hogy a fő feladat az egyháznak dicsérni Istent. Magasztalni Istent. De az, hogy hogyan csináljunk azt, az egyik, amit csináljunk, a kifelé misszió munka. A másik, amit csináljunk, a befelé munka a gyülekezeti tagok fele, az, hogy mi építjünk őket, az, hogy mi gondozunk őket. Ez az egyház feladata. Mindig kettő. És én azt mondom, hogy mindig van egy veszély, hogy egy-egy helyi gyülekezet túl nagy hangsúlyt tesz az egyik oldalra, vagy túl nagy hangsúlyt tesz a másik oldalra. És amikor én gondolkodom rólunk, mint gyülekezet, én azt látom, hogy mindkét területben van hely, ahol mi tudunk fejlődni. Mindkét területben van hely, ahol mi tudunk fejlődni. Az egyik terület a kifelé misszió. Múlt vasárnap Csepe Andrea itt volt, aki Dél-Ázsiában szolgál. És én azt mondom, hogy szerintem ebben a területben, mint gyülekezet, az, hogy mi adjunk támogatást a kúmisszióra, az egy nagyon jó dolog. Múlt vasárnap adtunk lehetőséget a gyülekezetnek az, hogy adjunk támogatást az Andreának és az ő szolgálatára. Múlt vasárnap egy délelőtt alatt összejött 100 000 forint az Andrea szolgálatára. Számomra az egy nagyon pozitív dolog. Ahogyan mi, mint gyülekezet látjunk, hogy a misszió fontos, és mi készek vagyunk hozni egy anyagi áldozatot, hogy valaki tud misszió munkában szolgálni. Ez az egyik rész a misszió munka. De föl lehet tenni egy másik kérdés. Az utolsó 20 évben hány ember ment ebből a gyülekezetből főállásban kúmisszióban. És esetleg kell gondolkozni azon, hogy elég csak adni anyagi támogatást, vagy esetleg szükség van arra, hogy mi jobban dolgozunk és nagyobb hangsúlyt teszünk azon, hogy küldjünk embereket a kúmisszióba. A másik kérdés a bélmisszió. Mit csináljunk a bélmisszióval? és én azt látom, hogy nem elegend. És én azt látom, hogy amikor én azt mondom, hogy nem elegend, én azt látom, hogy esetleg ez kezdődik a lelkésznél. És én azt látom, hogy esetleg, mint lelki pásztor, el kell ismernem azt, hogy nem elég időt töltöm azzal, hogy hirdessem az evangéliumot hitetlen embereknek. Nem dolgozom eleget azon, hogy legyen jó kapcsolatok az hitetlen emberekkel. Nem elég jó példát mutatom a gyülekezetnek abban, hogy hogyan kell élni a világban az evangéliumot. Szükség van arra, hogy mi mindnyájan úgy éljünk a világban, hogy a hitetlen emberek látnak minket. És látnak azt, hogy van valami más bennünk, mert mi Krisztussal járunk. Látnak ezt a mi életünkben. Eleget teszünk-e, hogy azok az emberek, akik mellettünk élnek, azok az élveszett emberek találkoznak Jézussal? Érzünk-e a súlyát azzal, hogy mi lesz azzal az emberrel, aki nem a Krisztusé? Szemünk előtt, hogy az az ember elpusztul, ha ő nem ismer meg Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. Van-e egy olyan vágy a szívünkben, hogy nem tudunk csendben maradni, hanem muszáj beszélni Krisztusról? Mint gyülekezet, mint lelki pásztor, változnom kell ebben a területben. Jobban kell odaszánni időt. Jobban kell odaszánni magamat, hogy hirdessem az evangéliumot. A másik terület a gyülekezetnek az, hogy építjünk a hívőket. Megint én azt mondom, hogy mint gyülekezetben van több mód, ahogyan csináljunk ezt. Van az Isten tisztelet, ahol próbáljuk tanítani a gyülekezeti tagokat, és akik ide járnak. Vannak különböző csoportok, házi csoportok, ifjúsági csoportok, gyerek csoportok, ahol a cél segíteni az emberek a lelki növekedésben. Esetleg fel kell tenni a kérdést, hogy részt veszel-e egy ilyen fajta csoportban? Megteszel eleget a saját lelki növekedésedre? Az utolsó évben kezdtünk egy bibliaiskolát, újból, és azt fogunk folytatni a következő fél évben. Éljek-e ezek a lehetőségekkel, hogy tudok növekedni a hitben? Megint én azt mondom, hogy lehetséges, hogy vannak más dolgokat, amit tudunk csinálni, hogy növekedjünk a hitben. Tervezünk, hogy szeptembertől megint valami rendszerből fogunk indítani egy vasárnap délutáni Isten tiszteletet. Azért csináljuk ezt, mert van egy cél, hogy akarunk egy lehetőséget biztosítani embereknek, hogy így tudnak növekedni a hitükben. Én azt mondom, hogy szükség van újabb, más ötletekre, hogy hogyan tudunk, mint gyülekezet, végezni azt a munkát, amit Isten adott nekünk, kifele a világ fele, és befele a testvérek fele. Egy utolsó gondolat, amikor beszéljünk az élvekről, konkrétabban a mi életünkben. Megint mondom egy példa, amikor beszéljünk a mik azok az élvek, ami mindenkor érvényesek, és mi az, ami függ a kultúrától. Mi az, ami egy igazság, ami mindig igaz, és mi az, ami csak egy forma, vagy egy hagyomány. Példa. Én itt állok most a szószék mögött. Van egy nyakkendőr rajta. Kötelező, hogy a lelki pásztor fölvesz egy nyakkendőr. Én egyszer nem látom a nyakkendőr szó a Bibliában. Én azt mondom, hogy ez egy hagyomány, amit mi gyakoroljunk. Én azt mondom, hogy nem egy rossz hagyomány. De a kérdés az, hogy tudunk-e szabadságot adni ebben a területben, vagy nem. Gyakran van szó a zenéről, amit használjunk az Isten tisztelet. Szabad-e egy gitárt használni egy Isten tiszteleten? Én azt mondom, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol nem szabad. A kérdés az, hogy a Biblia mit mond erről? Szabadságot ad nekünk, vagy nem? Amikor én gyerek voltam, egy nem írt szabály, szerintem az volt, hogy csak azt énekeljünk a tiszteleten, ami legalább 100 évvel ezelőtt írtak. Ez volt a szokás abban a gyülekezetben, ahol én növekedtem föl. Soha sem énekeltünk egy olyan éneket, amit akkor valaki írt. Minden énekek, ami benne volt az énekes könyvben, én azt mondom, hogy legalább 100 éves volt. Esetleg egy kicsit túlzás az, esetleg volt egy vagy kettő, ami csak 70 éves volt. De akkor a kérdés, hogy mi a helyesít? Mi az elv, és mi a módszer? Az elv az, hogy mi akarunk dicsérni Isten énekekkel. Az ének egy eszköz, amivel Isten tud érinteni a mi lelkünket. És akkor azt kell fölteni a kérdést, ahogyan mi használjuk a zene, az Isten tiszteletén. Elérjünk azt az elv, vagy nem? Megint én azt mondom, hogy nem az a fő kérdés az, hogy az ének az utolsó évben írtak, vagy az ének 100 évvel ezelőtt írtak. Szerintem sokszor a nagyobb kérdés az, hogy milyen az én szívem, és milyen a te szíved, amikor azt az éneket énekelsz. És én azt mondom, hogy az a fiatal ember tud megfelelő szívvel énekelni a 100 éves ének, és tudhatni a lelkére. És azt az idősebb ember tud énekelni azt az éneket, amit tegnap írtak, és tudhatni a lelkére. A kérdés ebben a területben nem az, hogy mikor írtak az éneket. A kérdés az, hogy milyen a szívünk, amikor mi jövünk egy Isten tiszteletre leborulni Isten előtt. Vannak olyan dolgok, ami abszolútok, amit sohasem változnak. Van olyan, ami változik. Egy utolsó terület fölhozom. Vannak olyan gyülekezetek most, ahol az a divat, hogy nem szabad beszélni a bűnről. Mert ha mi beszéljünk a bűnről, az ember fog rosszul érezni maga. Ha mi beszéljünk a bűnről, az a hitetlen ember, aki bejön, az Isten tisztelet fogja támadnak engem. Amikor beszéljünk a bűnről, van lelkiismeret, furdalás az ember szívében, az ember nem jól érzi maga. Amikor valaki már rámutat egy hiba rá, egy probléma rá az életed, akkor az a megoldás a gyülekezetben, hogy tovább nem beszéljünk a bűnről, hogy mindenki tud jól érezni maga. Én azt látom, hogy a Biblia élet nem változik. A bűn bűn marad. És mi nem tudunk kerülni azt. Múltkor említettem ezt a Róma első részben, amikor felsorol különböző bűnöket, ugyanez a Galata 5. részben, amiről lesz szó a csendes héten. És ott, amikor Paul felsorol a bűnt, a Paul elég fekete fehéren beszél. Az ötödik, a Galata 5:19 versben ő azt mondja, hogy a test cselekedetei a házasság törés. Ha nézünk, hogy hogyan használtak ezt a kifejezést a görög nyelven, azt kell látni, hogy erről van szó bármelyik szexuális kapcsolat, ami nem a házasságon belül egy férfi és egy nő között. Paul azt mondja, hogy bármilyen szexuális kapcsolat a házasságon kívül, a házasság egy férfi és egy nő, bármilyen szexuális kapcsolat ezen kívül a Biblia szerint bűn. Mi nem tudunk finomítani azt. Mi nem tudunk mondani, hogy igen, az abban a kultúrában, de most a 21. században éljünk, és ez egy másik kultúra. Nem. Ebben a területben mi nem tudunk kompromisszumot kötni. Tovább menjünk ebben a listába, és az egyik dolog, amit felsorol a 20. versben, a varázslás. Érdekes, hogy milyen görög szó használnak itt. A görög szó a pharmakia. Angolul mi használjunk ezt, amikor mondjuk azt a szó pharmacy. Fordítva magyarra, gyógyszertár. Miről van szó itt? Én azt mondom, hogy arról van szó, hogy a kábítószerről van szó itt. És azt kell látni, hogy az első században azok az emberek, akik gyakoroltak a varázslást, teljesen egyforma volt azok az emberek, akik használtak a nem helyes módon a kábítószer. Szóval azok az emberek, akik ezek a fekete varázslást használtak, ők használtak olyan gyógyszereket, amit mi a 21. században nevezünk kábítószer. Amikor az emberek próbáltak tapasztalni, élvezni valami, ami nem volt a normális. Lényegében ezzel a gondolattal, itt ebben a listában, Isten nevezi bűn, bármi, ami kapcsolódik a varázsláshoz. És itt az egyik, ami kapcsolódik hozzá, a kábítószer. Ez bűn. Mi mit mondjuk ebben a helyzetben? Mi azt mondjuk, ez nem olyan nagy probléma, ha az ember csak egy kicsit használ ezt, vagy azt a kábítószer, mint szórakozás. Nem. A Biblia azt mondja, hogy ez bűn. Tovább menjünk a 21. versben. Irigység, gyilkosság, részegeskedés. A probléma az alkohol. Mi tudjunk, hogy van számtalan ok, hogy az ember miért használja az alkohol. Van olyan ok, hogy az ember használja a szórakozásra. Ott általában nyilvános helyen történik. De én azt mondom, hogy van nagyon sok ember, aki használja az alkohol titokban. És nem azért használja a szórakozásra, hanem a menekülésre. A Biblia szerint bármelyik ok miatt, ha valaki részeg lesz, az bűn. A Biblia nagyon határozott, amikor beszél a bűnről. És én azt mondom, hogy mi nem tudunk változni abban. Mi nem tudunk azt mondani, hogy az nem olyan nagy probléma. Az csak egy kis bűn. Azt kell látnunk, hogy ha valaki vala bűn az egyik terület az életében, az egy nagyon rövid idő alatt fog hatni más területre is. Mi nem tudunk mondani Istennek, hogy Isten csak ebben az egy dologban bűnben fogok élni. A másik 98%-ban én veled fogok járni. De én ezt nem tudok odaadni neked. Mert ezt élvezem. Isten azt várja tőlünk, hogy a bűnt leteszünk az ő általának. Nem a 98%, hanem a 100%. Nem lehet úgy járni Istennél, hogy ezt a rész igen, és azt a rész nem. Az elvek nem változnak. Befejezésül szeretnék feltenni egy pár kérdést, gondolat, amit tudunk hazavinni magunkkal. Az első, amit kérdezem, hiszünk-e azt az elv, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út Istenhez? Már hoztunk-e azt a döntést a mi életünkben, hogy Jézus Krisztus lesz a megváltom? Ha valaki még nem hozta ezt a döntést, azt kell mondanom, hogy ez a legfontosabb döntést, amit az ember hozhat az életében. Az, hogy Jézus Krisztus legyen az én megváltom. A másik kérdés, amit fel kell tenni. Van olyan módszer, amit én felemeltem elszintre, és nem kellett volna. Magyarázom esetleg, ez nem világos. Én azt látom, hogy ez volt a probléma, amit Jézus látott a fariseusok életében. A fariseusok azt a gondolat hallottak, hogy a vasárnapi napon pihenni kell. akkor azt jelenti, hogy akkor mi csináljunk valami módszerhoz. Nem lehet több, mint fél kilométer utazni egy vasárnapi napon az otthonodtól. És akkor a fariseusok azt mondták, hogy ezt fogunk követelni mindenkitől. A Biblia elfként mond ezt, hogy csak fél kilométert lehet utazni az otthonodról? Nem. Az elf az, hogy tisztelni kell az őrnapját. De minden ember kell találni azt, hogy hogyan csinálom azt. Én nem tudok létrehozni egy módszer, amit követelem egy másik embertől. Én nem tudom mondani, hogy úgy lehet tisztelni az urat a vasárnapi napon, hogy jössz Isten tiszteletre nyakkendőrben egy zakóban, amikor 35 fok van kint. Én nem tudok kényszeríteni ezt valakiból. Én nem tudok az én hagyományomból csinálni egy elvet. Gondolkozni kell, hogy van-e olyan, amit én próbálok kényszeríteni egy másik emberből, ami nem elv, hanem módszer. A harmadik, amiről lehet gondolkozni, az, hogy Isten szeret téged feltételek nélkül. De Isten vár tőlünk az engedelmességet. Nem azért engedelmeskedünk, mert akkor Isten jobban fog szeretni minket, hanem azért engedelmeskedünk, mert Isten szeret minket. És ha Isten szeret téged, Isten a legjobbat akar neked. És ha mi megteszünk azt, amit Isten kér tőlünk, az a mi javunkra. A gyülekezeti útmutató szerint ezen a héten a Jeremiás könyvet olvastunk, a kb. A 33. fejezettől a 40. fejezetig. És abban a részben Jeremiás, mint proféta, mond a zsidóknak, hogy mit kell csinálni, hogy legyen jó nekik. A zsidók az ellenkezőt csináltak. És volt komoly következmény. Nagyon rossz következmény az életükben. Milyen más lett volna annak a népnek, ha engedelmeskedtek. És én azt mondom, hogy milyen más lenne a te életedben, vagy az én életemben, ha én kész vagyok engedelmeskedni mindenben. Isten a legjobbat akar nekünk, amikor ő kér valamit, amikor ő mond valamit, nem azért mondja, hogy legyen rossz az életed, hanem a legjobbat kíván nekünk. Van egy olyan terület az életünkben, amiben kell változni, amiben kell az engedelmesség. Imádkozzunk. Édes Atyánk, segíts minket megérteni, amit te írsz nekünk, amit te mondsz nekünk a Biblián keresztül. Kérjünk, hogy segíts minket látni az élveket, amit te adsz nekünk az igében, ami érvényesek mindenkor. Kérjünk, taníts minket, hogy ne ragaszkodunk a módszerekhez, de igenis ragaszkodunk az élvekhez. kérjünk, taníts minket tisztelni a te igédet. Alavetni magunkat az igé alá. Nem a mi feladatunk felülbírálni az igét, hanem elfogadni, amit te mondsz nekünk az igé keresztül. Akkor is, ha az követel egy változást a mi életünkben. Kérjünk, formáld minket, mint gyülekezet, kérjünk, formáld minket, mint hívő emberek. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.